dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóim, az első vatikáni zsinat megnyitására felfokozott hangulatban zajló előkészületek után hatalmas érdeklődés közepette végül a terveknek megfelelően 1869. december 8-án került sor a Szent Péter Székesegyház kereszthajójában. Ezen az ünnepi alkalmon 642 szavazásra jogosult zsinati atya volt jelen, a továbbiakban a világ akkor 1050 püspökek közül 775 vett részt a munkában, számos szerzetesrend, katolikus egyetem képviselői és népes szakértőgárda mellett. Az egyes államok hivatalos követeket nem küldtek, ám számos királyi vendég, diplomata, közéleti személyiség jelent meg a megnyitón. Elsőként még 1869. decemberében a hittani témákat tárgyaló, a katolikus hit témáit részletesen taglaló Dei Filius konstitúció tervezete került vitára. Már ekkor kiderült, hogy a püspökök egy része sokkal nyitottabban közeledik a témához, mint a pápa és a kúria, számos felszólaló úgy fogalmazott, a szöveg olyan, mintha Trident óta semmi sem történt volna a világban és az egyházban. Az átdolgozásra visszaküldött tervezett szakértők keze alatt számos ponton módosult, és 1870. márciusában került ismét a zsinati atyák elé. Különös közjáték következett ekkor. Stossmayer, a horvátországi Diakovár püspöke kifogást emelt a tervezett hangvétele ellen. Véleménye szerint eleve elhibázott a modern, ártalmas eszméket, a racionalizmust, a panteizmust, a reformáció következményének tekinteni, a protestáns nézeteket egyszerűen rossz hiszemű tévedésnek minősíteni. Bekiabálásokkal tarkított vita robbant ki, amely végül oda vezetett, hogy a protestantizmust minősítő megfogalmazások zöme a következő napok szerkesztői munkája nyomán kimaradt a szövegből. Ezek után 1870 áprilisában 667 igen szavazattal a zsinat elfogadta a Dei Filius konstitúciót. A szöveg a hit alapkérdéseit tárgyalta négy nagy témát érintve, szólt Isten létéről és felismeréséről, a kinyilatkoztatás szükségességéről, a hit lényegéről, valamint hit és tudás viszonyáról. Talán leglényegesebb a modern ateizmus, agnoszticizmus, liberalizmus, kriticizmus eszméit elutasító megállapítása az volt, hogy Isten léte a természetes ész világánál biztosan felismerhető. Az egyház hite tehát nem áll szemben az értelemmel, sőt a helyesen és felelősen használt értelem, ha Isten létének belátására tör, a természeti felismerésből elvezet a természet feletti belátásához, azaz nem áll ellentétben a világ tudásával, hanem harmonikusan illeszkedik a két szféra egymáshoz. Mindez nem azt jelenti természetesen, hogy mindenki és minden esetben eljut erre a felismerésre, hiszen a felismeréshez az arra irányuló szándék is nélkülözhetetlen, ez pedig azokból, akik eleve elutasítják Isten létezésének lehetőségét, természetesen hiányzik, ami szkepszishez, agnoszticizmushoz, ateizmushoz vezet. A hittani konstitúció vitájával párhuzamosan kerültek tárgyalásra a lelkipásztori kérdések, amelyek körül a helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyó előzetes kúriai tervezet miatt élénk vita támadt, mivel számos távoli vidékről érkezett főpásztor híveitől idegennek érezte a római előírások merev követését. Ebben a tárgyban, amelyhez már az előkészítés idején hatalmas mennyiségű javaslat, észrevétel érkezett, különösen a breviárium és a katekizmus korszerűsége és használhatósága körül csaptak össze az indulatok, és világossá vált, hogy a kúria uniformizálási törekvéseinek a világegyházban komoly ellenzéke van. Kifogásként merült fel, hogy a lelkipásztori feladatok kapcsán a püspökök és papok kötelességeiről bőségesen esik szó, jogaikról azonban nem. Felmerült az is, hogy a tervezetben nem szerepel semmi a bíborosok és a kúria jogállásáról, a papi életvitelt tárgyaló szövegrész pedig teljesen semmit mondó általánosságoknál marad. Felmerült egy új, a tridenti katekizmus helyett kidolgozandó kézikönyv megalkotásának igénye és a papi breviárium korszerűsítésének kívánalma, így ez a tervezet visszakerült a szakértőkhöz átdolgozásra. Májusban már ez az új szöveg került az atyák elé, ám a témát végül nem sikerült megfelelő határozattal lezárni, néhány eredetileg a napirenden szereplő kérdés, így a szerzetes rendek, a keleti egyházak és a missziók ügye pedig nem is került tárgyalásra. Közben viszont napirendre került a legtöbb vitát kiváltó tervezet, amely a pápák hit és erkölcs dolgában való tévedhetetlenségét és az egyház feletti mindenre kiterjedő hatalmát volt hivatott a hittételek sorába iktatni. A téma a zsinat kezdetétől élénk vitát váltott ki az angol, a francia, a német, sőt a magyar sajtóban is. Rövid ideig annak a veszélye is fenyegetett, hogy az európai hatalmak diplomáciai úton igyekeznek gátat vetni az új dogma kimondásának. A tévedhetetlenség fogalma korábban sem volt ismeretlen a teológiában, hiszen a természetes hitérzék révén megilleti Krisztus egyházát, ősi értelmezés szerint az egyetemes zsinatokat, a pápa személyes tévedhetetlenségének gondolata viszont sokak szemében újításnak számított. Az atyák nagyobb hányada, közötte természetesen a kuriális bíborosok csoportja, vagy a konzervativizmusáról ismert Manning bíboros, Westminster érseke és de Champmeselni érsek támogatta ennek kimondását, az előkészítő teológiai bizottsága pedig kizárólag a leendő dogma szorgalmazói kerültek be. A tévedhetetlenség kimondását ellenző kisebbség tagjai, zömében francia, osztrák, magyar és német püspökök, közöttük Simor János bíboros prímás Esztergom és Hajnal Lajos bíboros Kalocsa érseke voltak. A többségben lévő tévedhetetlenség pártiak kezdettől igyekeztek lehetetlen helyzetbe hozni az ellenzéket, ami éles szóváltásokhoz vezetett, közben pedig a két párt mindegyike támogatói aláírásokat gyűjtött, heves agitációba kezdett, a zsinati elnökség pedig a téma körüli viták mielőbbi lezárására készített tervezetet, amelyben a felszólalások számát és idejét igyekeztek előre korlátozni. Az ellenzék a tévedhetetlenség kimondását a püspöki hatalom megnyírbálásaként, a világban érvényre jutó demokratikus törekvésekkel szembeni konzervatív lépésként értékelte, de arra is emlékeztetett, hogy a döntés aligha időszerű a világi hatalommal, az egyes országok kormányaival szembefordíthatja az egyházat. Végül a pápa többszörös személyes közbelépésének és sürgetésének köszönhetően a tévedhetetlenség kimondásának pártolói abszolút többségbe kerültek. Hiába tiltakozott a zsinati kisebbség azt kérve, hogy a tervezett szövegből kerüljön ki a teljhatalom, plenitudo potestas kifejezés, és az az utalás, hogy a tévedhetetlen pápai döntések önmaguk által, nem pedig az egyház beleegyezése és elfogadása révén válnak a hitletétemény részévé. 9. Pius hajthatatlanul ragaszkodott a már előkészített tervezethez. Ugyanakkor megfogalmazódott az is, hogy a tévedhetetlenség nem egy-egy személyhez, hanem a Péteri hivatalhoz kötött, érvényességének és gyakorlásának módja pedig a hit és erkölcs témáihoz kötve szigorúan szabályozott. Így kerülhetett sor arra, hogy a témát tárgyaló Pastor Aeternus konstitúció 1870. július 18-án a porosz-francia háború kirobbanásának és Róma várható olasz megszállásának árnyékában nagy szótöbbséggel elfogadásra került, a szöveget pedig 9. Pius azonnal közzé is tette. A szavazást megelőzően a létszámában megfogadkozott ellenzék 50 tagja, ismét csak francia, osztrák és magyar főpapok, a tartózkodásnak ezt a formáját választva elhagyták a zsinatot, levélben értesítve a pápát arról, hogy igennel nem áll módjukban szavazni, ellenszavazatukkal pedig nem kívánnak a zsinattal és a Szentatyával szemben illojálisnak tűnni. A végszavazáson így 535 atya volt jelen, akik két ellenszavazatot leszámítva igennel voksoltak a Pastor Aeternus dokumentumra, amely végül is így fogalmazta meg a pápai infallibilitás tévedhetetlenség tényét. A római pápa, amikor ex cathedra szól, azaz amikor az összes keresztények pásztorának és tanítójának feladatát teljesítve, legfőbb apostoli akaratának nyilvánításával meghatározza, hogy egy hitbéli vagy erkölcsi tanítást az egyháznak tartania kell, minthogy Isten mellette áll, amint ezt neki Szent Péter által személyén át megígérte, azzal a tévedhetetlenséggel bír, amellyel az isteni megváltó a hitre vagy az erkölcsökre vonatkozó tanítás meghatározására nézve egyházát felkészülté kívánta tenni. Ezért a római pápának ilyen határozatai nem az egyház beleegyezése miatt, hanem önmagukban megmásíthatatlanok. A krónikás feljegyezte, hogy a döntő szavazás idején hatalmas vihar tombolt Rómában, besötétedett, dörgött, villámlott, amit romantikus elmék és a szenzációra éhes sajtó más-más szándékkal ugyan, amolyan égi jelként próbáltak értelmezni. A Pastor Aeternus elfogadása utáni második napon pedig kirobbant a francia-porosz háború. A pápai állam biztonságát szavatoló francia csapatok kivonásra kerültek, és küszöbön állt Rómának az olasz hadsereg általi végül szeptemberben bekövetkezett megszállása. Így a zsinatot nem lehetett tovább folytatni. Bár formális lezárására nem került sor, a munka végérvényesen félbe maradt, a főpásztorok eltávoztak az örökvárosból. A tévedhetetlenség dogmatizálása élénk tiltakozást váltott ki számos kormány, a liberális értelmiség és sajtó, valamint a protestáns és keleti egyházak részéről. Németországban és a monarchiában pedig a szöveg ünnepélyes kihirdetése is hatósági tiltásba ütközött, sőt az osztrák kormány magának, Ferenc József császárnak a kezdeményezésére még a Rómával kötött konkordátumot is felmondta tiltakozásul. Az egyházi közvélemény általában az első perctől tudomásul vette a döntést, a korábbi ellenzék főpap tagjai pedig a következő esztendő során egymás után nyilatkoztak úgy, hogy alávetik magukat a döntésnek. Egyedül Döllinger professzor és értelmiségi köre vitte szakadásig a tiltakozást. Ez a laikus és klerikus értelmiségi csoport 1870. augusztusában egy müncheni konferencián jelentette be, hogy nem ismeri el a pápai tévedhetetlenség dogmaként való kimondását. Erre Róma Döllingert és követőit 1871-ben kiközösítette az egyházból, ők pedig a magukat ókatolikusnak nevező, főleg Hollandiában és Németországban máig is létező janzenista szakadár egyházhoz csatlakozva végleg elhagyták a katolikus egyház közösségét. IX. Pius pápa, aki 1870-ben az olasz egység létrejöttekor vatikáni fogolynak nyilvánította magát, mély megnyugvással és megelégedéssel vette tudomásul az első vatikáni zsinat döntéseit. Pápasága, amely az eddigi leghosszabb volt Péter székének történetében, végül 1878-ban 32 esztendő után ért véget. A Szent Atya, aki 1870-től egyetlen egyszer sem hagyta el a Vatikánt, ennek az esztendőnek a februárjában halt meg, lényegében egy befejezetlen, félbeszakadt, megoldatlan kérdéseket hátrahagyó első vatikáni zsinatot hagyva örökül utódaira. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.